Köszöntöm a 98.4 meg a rádió hallgatóit, Bulna Marianna vagyok, kezdődik reggeli műsorunk. Stúdiónk mai vendége Liska András, a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum régésze. Idén emlékeznek a gyulai várostromának 450. évfordulójára, ebből az alkalomból beszélgetünk elsősorban arról, hogyan zajlott például az élet a gyulai várban annak idején.
450 évvel ezelőtt volt a várostrom, ugye 1566. július 2-án érkeztek a törökök a gyulai vár alá, a várostromot tulajdonképpen ekkor kezdték meg, ekkortól számítjuk azt a 63 napos küzdelmet, ami a magyarországi végvári küzdelmek, végvári harcok között a leghosszabb ideig tartott. Nem nyilvánvalóan a gyulai várnak a története az nem ekkortól datálódik, hanem valamikor a 15. század elejétől. 1405-ben, csak néhány szóban foglalnám össze igazából, 1405 környékén már megemlékeznek a gyulai várnagyokról. Ugyanazt nem tudjuk, hogy pontosan melyik évben kezdték el a várat, ezt a gótikus várkastélyt építeni, ami jelenleg is látható, tehát igazából ez egy fantasztikus dolog, hogy a 15. század elejétől kezdve valójában ugyanolyan formájában megvan a vár, itt egy kis szigeten. Miért is nevezzük szigetnek? Hát hol vannak itt akkora vizek, hogy szigetnek nevezünk egy ilyen kis földnyelvet. A fehér körösnek egy szinte önmagát teljesen lefűző mellékága egy meanderének a keleti szélére építette ebben az időpontban a 15. század elején Maróti János Macsói bán ezt az erősséget, amit igazából egy birtokközpontnak, egy uradalmi központnak szánt, tehát úgymond egy jól védhető erősség, ami nem feltétlenül hatalmas harcok kivédésére szolgált, hanem inkább a családjának kíséretének és az ő országos hivatalának a védelmére tulajdonképpen rangját szimbolizálandó épült egy ilyen erősség ide a Fehérkörösnek a partjára. És utána a következő évszám, ami a várhoz kapcsolódik, az már 1445, néhány évtized eltelt, viszont ekkor már biztosan állt a vár. 1445-ben szentelik fel a várkápolnát, ami ma is látható, megint csak visszautalva erre a nagyon szívesen időhídnak nevezem ezeket a dolgokat 15. század közepétől kezdve. Az apostol fejedelmek tiszteletére szentelik fel a várkápolnát 1445-ben, és hát nyilván akkor már a várnak is állnia kellett, úgyhogy nagyjából a 15. század legeleje és az 1445-ös időszak között épült fel a vár. Aztán a politikai események változtak, Maróti János meg a fia László is eltűnt, a család kihalt, a birtok ismét visszaszállt a királyra, hiszen még Zsigmondtól kapta Maróti János, visszaszállt az uralkodói házra a várnak a birtoklása, és utána a következő rangos személyiség, az pedig Korvin János, ugye Mátyás királynak a fia, aki igazából kvázi törvénytelen fia volt, de utódjául szánta, és pont azért, hogy az ő rangját megerősítse, meg ezt a pozícióját biztosítsa, hogy bár egy bécsi polgárlánytól született Korvin János, nem Mátyás király feleségétől, ilyen sztorik is voltak azért a történelemben, de hogy a pozícióját megerősítse, ezért számos birtokat adományozott a fiának, és Korvin János valószínűleg hosszabb ideig tartózkodott itt Gyulán, több időt töltött Gyulán, mint bármelyik más elődje a várbirtoklásban, és utána a családja az itt is élt, tehát tulajdonképpen az 1500-as évek elején Frangepán Beatrix, így hívták Korvin Jánosnak a feleségét, illetve lánya Korvin Erzsébet, és a várfalai között élt a mindennapjait. És ahogy az előbb említettem, a politikai viszonyok bizony megváltoztak, tehát a Mátyás király hiába édesapja nyomdokaiba lépve, hiába folytatott nagyon erőteljes küzdelmet a délről előretörő oszmán birodalom ellen, a törökök ellen. Bizony ez a Magyarország közepén elhelyezkedő vár a 16. század elejére végvárként kellett, hogy funkcionáljon. Hiába állt az Alföld közepén a gyulai vár, a megváltozott stratégiai viszonyok, politikai viszonyok miatt egy olyan pozícióba került, hogy végvárként kellett, hogy funkcionáljon. Na, visszatérve Frangepán Beatrixre meg Korvin Erzsébetre, ők tulajdonképpen egyes kortársak szerint nem véletlenül, de viszonylag gyors egymás utániságban elhunytak, és egyébként Gyulán voltak eltemetve a gyulai ferences templomnak a szentélyében, helyezték őket örök nyugalomra, ennek is természetesen ismerjük a helyét, és utána a vár történetében néhány évtized alatt felgyorsultak az események, és a politikai viszonyok megváltozása miatt a légvárat történő kiépülés az igazából már az 1520-as évek végén, 1530-as években elkezdődött. Na hát akkor megint csak másképp nézett ki a várnak a mindennapi élete, itt már nem várkisasszonyok, meg egy reneszánsz udvar fogadta az esetleges látogatót, hanem szorgos építkezés. Hiszen, ahogy az elején mondtam, az a szigorú szerkesztésű gótikus téglaépület, az igazából önmagában semmiféle ostromot nem bírt volna ki. Ostromolták ezt korábban is, de hát néhány ostrom létrával, meg pár száz fős sereggel ezt el lehetett volna foglalni. Nem volt olyan mesterséges és természetes védelmi vonal, ami egy hosszabb ideig tartó ostromot kiállt volna. Úgyhogy a 16. század elején azért kezdték kiépíteni ezt a többszörös védelmi vonalba álló erődítési rendszert, azt a palánk sort, illetve akkor készítették el a vizes árkot is, ami a fehérkörösnek a természetes medréből lett kialakítva, ami aztán egy ilyen valódi erődítményé, egy végvárrá változtatta Gyulát. Úgyhogy a hétköznapok bizony a 16. század elején azzal teltek, hogy a vár aktuális kapitánya, tulajdonképpen 1562-től Kerecsényi László a környékbelieket, a gyulai polgárokat is, illetve a gyulai uradalomnak a jobbágyait folyamatosan munkára vezérelte, vezényelte ide a vár környékére, és folytak ezek az erődítési munkálatok. Hát ami nagyon komoly földmunkával járt, tehát most nem tudom megbecsülni, hogy hány ezer köbméter földet kellett megmozgatni, de hát a palánkfalak azok egyszerűen földből és fából épültek. Úgyhogy a körösökön valahonnan Erdélyből, lehet, hogy csak innen a bihari hegyekből húztatták le a cölöpöket, a cölöpöknek szánt tölgyfákat. Öles, most a mértékegységben érve 40-50 cm átmérőjű tölgyfaoszlopokat készítettek, ezeket sorakoztatták egymás mellé, és rengeteg földet, jó minőségű sárga agyagot, amit jól meg lehetett döngölni, jól meg lehetett tömöríteni, ezt döngöltek a cölöp sorok közé, és alakították ki ezt a fából és földből készült palánk sorpalánk erősséget, ami aztán a várat védte 1566-ban. Tulajdonképpen Kerecsényi tudatosan készült erre az ostromra, hiszen nyilvánvalóan az infrastruktúra nem volt olyan jó, mint a későbbiekben, és a hírek is azért lassabban mentek, de hát a török előrenyomulásának a híre az egyértelmű volt, tehát itt lehetett számítani arra, hogy a törökök előbb-utóbb Gyulát is célba veszik, és ezért meg kellett erősíteni a várat, úgyhogy Kerecsényi tevékenysége is igazából erre csúcsosodott ki, erre irányult, hogy mire ez a veszély eléri Gyulát, addig alkalmassá tegye arra, hogy hosszabb ideig kiállja az ostromot.
Egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!